Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A MAHAL a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista útnyilvántartásában. A felvidéki füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móroc Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás törökíjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
Az időjárásról.
Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával, Pap Ferenccel beszélgetünk a pótfelvételi eljárás apropóján.
A tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkölnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozzunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
Aztán megismerhetnek egy erdélyi szépségkirálynőt, Lőrinc Orsolyát.
Nagyon sok szép lány van, tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés, és ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát.
Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Nem ért engem a világ, nem fél a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szíve besztő bánatot, ki elébb egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Ember és polgár vagyok, mint ember mi boldog, és mint polgár lelkemen még keservet hordok. Törömnek könnyű sírom, ha jánkámra gondolok, fájdalomnak könnyű sírom, a hazámhoz fordulok.
Nem ért engem a világ, nem fél a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, színre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Keblemen a szerelem, virágbokrétája, fejemen on szeretett tövis koronája. Illantomra majd megsebzett homlokom vércseppje úr, majd egy illatos levelke bokrétán virági búr. Hazám az ám, édes hazám, túl hangosan figyelsz te rám, rám illik az inged ujján a folt, a kimosom is ugyanott lesz, mint volt. Maradnék és virágoznék, veled mindenben átkoznék, ha eljön a nap, amit vártunk rég, a bal sorsánk legyint.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott. Egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Yeah. Református hittanoktató, református közösségszervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak, jelentkezni augusztus 7-éig lehet. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik, például a fővárosban futó tanítói, amelyre már nem tudnak meghirdetni pótfelvételt, mert már a rendes felvételi eljárás során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. A részletekről tehát Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával beszélgetünk. A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
És egyébként ez a felvételi, ez meglepte ön? Tehát az előző évek tekintetében?
Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva, pályát módosítanak, pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögötte?
Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány, hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pótfelvételére. Akkor milyen szakokon van egyáltalán lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra Nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra szintén csak nappali munkarenden van lehetőség. A neveléstudomány mesterképzési szak Nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
az ön által is említett nevelés, tudomány, mester, képzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
A nevelés, tudomány, mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk. A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudománytelethez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmassá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű, értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
Részletkérdések, főleg a nagykörösi helyekkel kapcsolatban, kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
Igen, a nagykörösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykörösi saját működtetés és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, nagykörösön van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a nagykörösi önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben a pedagógus utánpótlást, a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívom van a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, várhatóan augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti képzésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni. Van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs felület, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogy ha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztállyal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes. Jövőre már nem lesz érvényes.
És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag hát több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás. Az viszont lehetőség, hogy lehet állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon, szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
A völgyből útra kér a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma pördül és földet ér. Szédül fentről az ég, pár perc az ég.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napi renden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
Az időjárásról.
Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, a hírek után már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést a pótfelvételiről Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. A rendes felvételi eljárásról azt mondja a dékán, hogy örvendetes változás az, hogy van olyan képzésük, például a fővárosban futó tanítói, ahol már nem tudnak pótfelvételt meghirdetni, mert minden hely betelt, de például református hittanoktató, református közösségszervező és kántorszakukra még várják a jelentkezőket, és aki tanító szeretne lenni, az is tanulhat, csak nem Budapesten. A részletekről beszélgetünk tehát Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával.
És egyébként mi a tapasztalata, hogy akik pótfelvételin próbálnak bejutni önökhöz, azok olyanok, akik későn ébredtek, vagy olyanok, akik más intézményben, más szakra nem kerültek, benne nagyon szeretnének elkezdeni valamit tanulni?
Mind a kettő jellemző, nem nagy létszám szokott általában jelentkezni, de azok, akik jönnek bármi indoknál fogva, tehát van, aki nem jól kalkulálta be lehetőségét. A jelenlegi felvételi rendszer azért érdekes, idézőjelben, mert kevésbé lehet az elmúlt évnek a tapasztalataira építeni. Bizonyos szakoknál nagyon nagy az érdeklődés, ott talán valamennyit lehet kalkulálni előre, de lehet látni, hogy a pontszámok itt is mozogtak. Tehát az, hogy az idén ennyi pont volt, jövőre annyi volt, nagyon sok feltétel teljesülése kell hozzá, és az idén nagyon jó eséllyel feltöltötték az intézmények a helyeket, így hogyha valaki például kevés helyre, vagy nagyon frekventált intézménybe jelentkezett, akkor nem jutott be. Tehát a mi intézményünknél is azt lehet látni, hogy vannak olyan képzési formák, főleg a levelezőről, sehova nem tudunk hirdetni pótfelvételit, mert feltöltöttük az általános eljárásban a helyeket. És akkor, ha valaki valami másra számított, akkor az sajnos nem jutott be. Nálunk is van olyan, aki most jelentkezett, hogy szerette volna azt, hogy hát bekerüljön, de éppen, hogy lemaradt, mert sokan jelentkeztek nagy pontszámokkal. Ilyenkor tudjuk azt mondani, hogy próbálja meg esetleg más csíkképzési helyünkön ugyanazt a szakot megjelölni.
Akkor ebből, amit mond, az következik, hogy most a pótfelvételi, lehet, hogy ezt erős így kimondani, de kérdésbe én fölteszem, kevésbé olyan hangsúlyos, mint korábbi években?
Erre csak a pótfelvételi után fogok tudni exakt módon válaszolni. Azért azt gondolom, hogy jelentős, mert ahol meg van hirdetve a pótfelvételi lehetősége, azért az mégiscsak esélyt jelent, de a tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkülnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozzunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
Mert egyébként van olyan statisztikailag kimutatható különbség a pótfelvételiben fölvett és az általános felvételiben fölvett hallgatók között, hogy a pótfelvételisek mondjuk kisebb arányban fejezik be a szakjaikat?
Nem, ez általában jellemző, hogy valaki beiratkozik, és az első nehézségek, vagy nem erre számított, tehát az első egy év kritikus a felsőoktatásban, ezt hívjuk lemorzsolódásnak, és ahogy haladunk előre, egyre kevésbé jellemző, bár ott is előfordul, tehát az, hogy valaki pótfelvételi, vagy sima, tehát általános eljárásban került be, a lemorzsolódás szempontjából nincs jelentősége. Nyilván, hogy aki család, munka mellett jön be a képzésbe, neki számos olyan problémát, olyan életszerű gondot kell kezelni, amit mondjuk egy nappali munkarendőnek nem. Tehát a lemorzsolódás ellen küzdenek a felsőoktatási intézmények. Ez egy általános országos jelenség most. Mi is benne vagyunk, tehát próbálunk a hallgatóknak személyre szabott segítséget, mentorálást, támogatást, tanácsadást biztosítani, és hogyha valaki akadozik például bizonyos tárgyaknál, ott is a megfelelő segítséget, tanácsot vagy időben való útmutatást adjuk meg ezeknek a hallgatóknak.
És akkor egy utolsó kérdés, aki most felvételt nyer majd önökhöz, ugye augusztus 7 a határidő, hogy ők beadják a felvételi kérelmüket. Ők mikor tudják meg, hogy kezdhetnek szeptemberben?
Augusztus 20-a utáni napokban várható a nagyon gyors eredményhirdetés, és ezeknek a hallgatóknak, leendő hallgatóknak, akik megkapják először is az értesítést az oktatási hivataltól, aki a világi képzésekre jár, utána kapnak majd egy besorolási döntéslevelet, amit a kar vezetője ír alá. Ott nagyon sűrű határidők lesznek, hiszen a gyakorlatilag a fél évet, a tanévet el kell indítanunk jogilag szeptember első napjaiban, tehát nagyon oda kell majd figyelni arra, aki bekerül hozzánk is, hogy a megfelelő határidőben minden olyan adminisztratív kötelességnek tegyen eleget, amely jogviszony létesítés és egyéb kapcsolódó ügyek kapcsán a fél év és a tanév elején szükséges teendő.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Papp Ferencet, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Ha messze lennél, kis ér sok szívet hajt egy cseppnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter, az áig elmész ennyivel. Ha menni kell, de most jönnöd kell, hazaértünk, hidd el.
Erdélyből indult, meghódította Magyarországot, majd Ausztriába vette az irányt. A szépség királynő, aki nagy álmokkal indult, és fiatal kora ellenére is beváltotta azokat. Hogy élte meg a kalandokat, a nehézségeket és a vándor életet? Erről beszélgetett Lőrinc Orsolya szépség királynővel az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
Székely udvarhelyről indultál, Erdélyből, és azóta egy abszolút esemény dús életet tudsz magad mögött, illetve még majd tudhatsz magad előtt is. De hogy indult ez az egész egy kicsit, hogyha a gyerekkorodról így tudnál mesélni, hogy honnan jött ez a hatalmas kalandvágy és élésimádat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg.
Amúgy ezt jól látod, amúgy szeretem az életet, szeretem az életem. Székelyudvarhelyen születtem, de Szentegyházán nőttem fel, tehát nekem Szentegyháza amúgy a szülővárosom, és ebből a kisvárosból igazából nagy álmokkal indultam, és ehhez volt kicsi a szülővárosom.
Milyen álmokkal indultál el azon az úton, amin most is jársz?
Azóta egy kicsit amúgy változott, mert a legnagyobb motivációm, amiért nagyvárost is kerestem, hogy hát mindenképp így a médiában, vagy műsorvezetőként helyezkedjek el, mert kicsiként néztem a tévét, és akkor mindig így láttam, hogy úgy, atya, gatya, devagány, Budapest, tényleg élet, nagyon sok lehetőség, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék a részese lenni, és amint említettem, nekem ehhez kicsi volt a város. És hát nagy álmokhoz nagy város kell, így jött nekem Budapest, és akkor ugye felvételiztem a Budapesti Gazdasági Egyetemre, hál' Istennek fel is vettek, és akkor így kezdődött igazából nekem az álmom megvalósítása, hogy a kommunikáció és média szakon kezdtem el tanulni.
Egyik nagyváltás után jött a másik, Pest után, illetve a diploma után egy új fejezet nyílt az életedben, elmentél nyugatra egy kicsit, egy újabb országba kötötték ki, Ausztriába és azon is belül Linzbe. Oda milyen célokkal indultál el? Mi volt az ok, ami miatt úgy gondoltad, hogy ez a váltás neked most szükséges lenne?
Az anyukám már kb. 10 éve amúgy, hogy Ausztriában él. A családom másik fele meg ugye Erdélyben, és hát én egyedül voltam Budapesten, ahogy említettem is, és akkor már akkor megfogalmazódott bennem, hogy tényleg mindent fel kellett tenni így a karrierért, vagy pedig lehet ezt valahogy egy kicsit közelebb hozni a családhoz. Akkor arra gondoltam, hogy például Ausztria is egy nagyon jó lehetőség lenne, mert ott biztos, hogy csak fejlődök, és ugyanúgy még fiatal vagyok, meg tudom tanulni a nyelvet, még ugyanúgy ezt a karriert fel tudom építeni, vagy akár még egy jobbat is. Jött a Covid időszak, akkor döntöttem úgy, hogy igazából ebből a nagy csendből most szerintem érdemes kilépni, ami ugye volt ez az időszak alatt. Tehát, hogy most az idő annak, hogy akkor akár elkezdjem az osztrák életem, megtanuljam a nyelvet, és ugyanúgy nulláról akkor felépítsem a karrierem még egyszer egy másik országban.
Indult el a 2020-21-es Miss Queen Hungary szépségversenyen. Esetleg így el tudnád mondani, hogy mi járt így a fejedben, amikor arra a döntésre jutottál, hogy te már pedig erre jelentkezni fogsz?
Igen, amúgy azért is említettem, mert amúgy az életemnek nyilván egy jelentős puzzle darabja, ami hát ilyen okokozat, és azért, hogy logikusan fel tudjam így építeni a mit, miértet, így említenem kellett. Az oka pedig, én voltam kislányként a szüleim Egyke hercegnője, tehát ez nekem egy kiskori álmom volt, hogy megmutassam a szüleimnek, és nyilván magamnak is bizonyítsam, hogy ezt az elnevezést valóra lehet váltani, és koronát nyerni. A folyamat viszont ennél bonyolultabb, és talán ezért is motivált még jobban. Ez rengeteg fejlődéssel, és akár lemondással is jár, nem elég szépnek lenni, tehát ezt a kártyát már eljátsszuk az első körben a castingon, hogy oké, szépek vagyunk. Tovább jutottál a második körre, de innen kezdve már erős a mezőny, és bizonyítani kell.
És akkor áttérnék egy ilyen bizonyos sztereotípiára, vagy egy ilyen prekoncepcióra az emberek fejében, miszerint elég gyakran jön az a feltételezés, hogy a szépségkirálynők, amikor versenyeznek, más se hallunk tőlük, csak az, hogy világbéke, stb., és emiatt így néhányan meg is kérdőjelezik így az intelligenciájukat, de ezt te is meg tudnád erősíteni, illetve rácáfolni ezekre a mondjuk azt két kételkedőkre.
Az intelligencia nem zárja ki a szépséget. Inkább az a kérdés, miért feltételezzük, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett. Illetve, hogy honnan jönnek ezek a sztereotípiák, az is sokat megválaszol szerintem.
Visszatérve így a versenyre, úgy magára már a casting után, hogy ott például milyen feladatokat kellett ellátni?
Különböző szponzorokkal, partnerekkel dolgoztunk együtt, és már akkor is nézték, hogy kinek milyen a munkához való állása, mennyire találja fel magát, vagy mennyire tud a munkákban helytállni, illetve a koreókban mennyire változik, vagy fejlődik a mozgástechnika, a kommunikációs készség, ki mennyire tudja magát kifejezni a kamerák előtt, vagy megmutatni. Hát meg különböző kisebb-nagyobb tételek, amit így nem feltétlen direkt, inkább ilyen tudat alatti. Tehát, hogy nem feltétlen tudsz róla, de vannak. Kb. Ilyesmi, így kell elképzelni ezeket a felkészüléseket.
És hát akkor térjünk rá a lényegre, hogy ezt meg is nyerted, ezt a versenyt. Így visszatekintve érezted magadba, hogy ezt te meg is fogod nyerni?
Persze. Ez nem se nem lenézés, se nem ego, hanem csupán én úgy voltam vele, hogy nekem hinnem kell magamba ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Tehát ugye nekem kétségeim vannak, vagy félelmeim, akkor én magamat eltolom attól, hogy ez megvalósuljon. És én láttam, tehát hogy nagyon sok szép lány van. Tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés. És ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát. Láttam, az volt egy lány, aki nagyon jól táncolt, hogy hogyan mozog. És otthon próbáltam a tükör előtt, hogy én ezeket a mozdulatokat, tehát hogy én nem vagyok táncos, mint például ő, de mégis hogyan tudnám úgy felfejleszteni, vagy kigyakorolni, hogy ez nekem ne legyen úgymond nehézség. És akkor otthon gyakoroltam, ugyanígy a szereplésben, vagy a pózokban, a koreográfiában, tehát én tényleg energiát tettem bele abba, hogy amit aznap csináltunk, én felvetettem például telefonon, videón, este megnéztem, és újra játszottam. Tehát, hogy nem bíztam úgymond a véletlenre, én erre céltudatosan készültem.
Ha visszamehetnél így a múltba, akkor mit mondanál annak az erdélyi kislánynak, aki teli álmokkal tervezgette, hogy majd esetleg valami hasonszőrű életet fusson be, igaz, még rettentő fiatal vagy, de mit mondanál neki?
Ez egy nagyon szép kérdés. Én azt mondanám amúgy, hogy minden rendben van, és hogy én hiszem azt amúgy, hogy minden eljön amúgy a megfelelő idejében, az, ami hozzánk tartozik, és aminek el kell jönnie. És ami nem úgy történik, hanem másként, az pedig el kell fogadnunk, mert én elég optimista vagyok, és én hiszek abban, hogy mindig amúgy a dolgoknak a legjobb verziója történik velem, úgyhogy így könnyebb az elengedés is, hogyha például esetleg van olyan, hogy miért nem úgy alakult, mert tudom azt, hogy nekem ez volt a legjobb.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Erdélyből származó Lőrinc Orsolya szépségkirálynőt hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.